Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntök én is mindenkit. És hát egy új szakaszhoz érkeztünk a mai nappal, mert eddig tudományos dolgokat beszéltünk, nagyon sok volt a tudomány benne, mindenféle, illetve sok volt a régészet. A mai naptól viszont áttérünk egy olyan területre, ami a Biblia területe már, tehát bibliai témákat fogunk kutatni és elemezni. Hadd mondjam el, hogy az első résznél is elmondtam, mielőtt először hozzákezdtünk, hogy a tudományos résznél én mintegy 6 hónapig kutattam, mondhatni azt, hogy főállásban, napi 8-10 volt, amikor 12 órán át azt a területet, és akkor ehhez jött hozzá ez az özönvizes dolog, meg hogy miért a Biblia. Tehát a 6. és a 7. előadás az még plusz további 3 hónap volt körülbelül az a 2 előadás. Ami innettől kezdődik most, ez a bibliai téma, az utolsó előadás kivételével, ami a férfi és a nő agy közötti különbség, vagy másik alcímet úgy adhatnánk neki, hogy használatutasítás a másik nemhez. Tehát azt kivéve a mostani bibliai téma az további 1 évet vett igénybe. Ennek is van előnye, mert hogy ezeket az anyagokat, ezeket én nem kaptam senkitől, tehát nem arról van szó, hogy valamilyen egyház, vagy valamilyen tudományos szervezet, vagy valamilyen oktatási intézmény adta volna ezeket az anyagokat a rendelkezésemre, hanem ezeket úgy kellett összegyűjtögetni. Természetesen volt 2 ember, akinek sokat köszönhetek segítséget. Az egyik az Lovell Hargraves, amerikai prédikátor, aki járt itt Magyarországon, és nagyon sok képet kaptam tőle, nagyon sok anyagot kaptam tőle, és nagyon sok segítséget. A másik az pedig egy Tony Campbell nevezett úriember, aki Ausztráliából jött, őtőle is megkaptam a teljes PowerPoint prezentációkat, úgyhogy a képanyagok azokat tőle kaptam, és az övékét használom. De az, ami a téma, és az, ami a témában elhangzik, ott megint van egy jó hírem. A jó hír az, úgy mondom el ezeket, ahogy én megértettem a Biblia tanulmányozása során ezeket a területeket. Tehát itt megint van egy előny abból a szempontból, ahogy a tudományos dolgokat is átadtam, hogy ahogy én megértettem, annak megfelelően mondom el ezt a bibliai dolgot is. Tudni kell rólam azt, aki nem volt itt mondjuk az első alkalom, hogy én nem vagyok se lelkész, nem vagyok se hitoktató, nem vagyok egyházi alkalmazott, tehát én egy rendes állampolgár vagyok, aki dolgozik a való életben, és aztán mellette ilyeneket is csinál és kutat. Hozzáteszem, hogy ez még egy évet vett igénybe, amíg ez elkészült. Ennek az anyagnak az összeállása, ez 2006 márciusától 2007 márciusáig tartott, mire ez így összeállt, az, amikkel most fogunk foglalkozni. Miután bibliai témához értünk, van egy kérésem. Innentől kezdve egy kicsit egy számomra fontosabb, meghittebb, személyesebb ügy, és én ilyenkor mindig szoktam imádkozni előtte. Szerető mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy most már 8. alkalommal megadtad, hogy összejöttünk itt. Tanulmányozhatjuk most már innentől kezdve a te igédet, a Bibliát, a Szent Bibliát, ami a te szavad. És köszönjük azt tudunk, hogy megengedett, hogy ebből mi megértsük azt, ami nekünk fontos, ránk vonatkozik, és hogy mi tudjuk azt, hogy mi az úgynevezett levelezésed az ember felé. A mai téma nagyon fontos számunkra, mert arról van szó, hogy ha te vagy a szeretet, te vagy a mindenható, akkor miért van annyi szenvedés a Földön? A mai témánkban téged szeretnénk megismerni, Urunk, add ezt meg nekünk, hogy megértsük, hogy mi a te üzeneted, hogyan akarsz te bemutatkozni minékünk. Köszönjük, hogy te ezt segíted, és köszönjük a te fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ennek a mai napnak, hát mondhatnám azt, hogy itt most megint van egy 3 részes minisorozat a sorozaton belül, méghozzá azt az alcímet adhatnám ennek a 3 részes minisorozatnak, hogy a Biblia főszereplői. Érdekes, nem? Az első rész az Isten megismerése. Tehát a mai nap arra szánjuk, hogy megismerjük a Bibliából, hogy mit mond el a Biblia nekünk, hogy ki az az Isten, mi az ő jelleme, mit tesz ő miértünk. Érdekes lesz? Hát akkor vágjunk bele. A múlt alkalommal megnéztük az özönvizet, megnéztük azt is, hogy miért volt az özönvíz. Azt mondja a Biblia, hogy azért, mert az ember, amikor a bűneset után elfordult Istentől, onnantól kezdve folyamatosan zuhant lefelé, mind erkölcsileg, mind társadalmilag, mind biológiailag, és eljutott odáig, hogy az ember gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz volt. Tehát képzeljünk el egy olyan világot, ahol nem találunk olyan embert, akiben jó gondolatok születnek meg. És azt is írja a Biblia, hogy az erőszakosság teljessé vált, tehát egyszerűen Isten eltörölte az embert a föld színéről, persze maradtak egy páran, akik túlélték ezt. Az is kiderül a Bibliából, hogy Káin utódjai között nagyon gyorsan elterjedt a többnőség, és ismétlődtek a gyilkosságok, és azt is elmondtam, hogy sajnos a Biblia nem sokat ír le erről, mint egy 1650 évről, 11 oldal összesen. Nagyon tömör, nagyon lényegre szorítkozik, éppen hogy csak átadni dolgokat. Elmondtam azt, hogy 120 év kegyelmi időt kapott az ember. Ez volt az egyik. A Bibliában, az eredeti héberben ez így szerepel. Na most a Biblia fordításokra, én elmondtam tegnapi nap, hogy a Biblia ihletettsége a fordításokra nem terjed ki. Ezért célszerű mindig visszamenni az eredeti héber vagy az eredeti görög szöveghez, vagy célszerű több Biblia fordítást is megnézni. Én mindig a Károli féle Biblia fordítást használom, ezért ezt külön nem jelzem. Itt viszont kivételesen az Aranyos féle Biblia fordítást használom, és azt itt jeleztem is, hogy 120 év kegyelmi időt kapott az ember, hogy megtérjen, még a bárkát építette. Megnéztük azt, hogy beférhettek-e az állatok, itt többféle változatot, többféle elemzést vizsgáltunk meg. Az egyik az John Woodmore szerint a bárka fedélzetén mintegy 16 000 darab egyedi állat lehetett. Elmondtam azt is, hogy a legkevesebb, amit satszoltak vagy tippeltek, az 2000, és a legtöbb az pedig 35 000-ről szólt. Ez a 16 000 állat, ez mindössze a bárka területének 15-20%-át foglalt el. A szilárd élelem a bárka területének még további 15%-a, az ivóvíz pedig 9,4%-a. Azt is megbeszéltük, hogy a bárka nagyon nagy volt, 180 méter hosszú, 30 méter széles és 18 méter magas. Hát a 18 méter magas az azt jelenti, hogy 6 szint, tehát egy 5 emeletes épület magassága. Egy 5 emeletes épületbe könnyedén beférnek a zsiráfok is, meg az elefántok is, meg a mamutok is. Mikor volt az özönvíz? Ez volt még egy másik kérdés, hogy hogy számítottam ki. Hát elárulom, ezt úgy számítottam, hogy leültem, vettem a nemzetségtáblázatokat, és elkezdtem összeadogatni a neveket, és nekem ez jött ki. És amikor ez kijött nekem, rá két hétre elkezdtem mondani, hogy hát ez nálam így jött ki, és akkor utána több ember is megerősített, hogy ez valóban ekkor kezdődött el. 1656-ban a teremtéstől számítva, ez időszámításunk előtt kb. 2500 évvel volt, és 1657-ben ért véget, több mint egy évig tartott. Csak maga az áradás ideje 150 nap volt, tudom, emlékeznek-e rá, tegnap mondtam, hogy 40 napig áradt a víz, amikor végre megemelte a bárkát. És még onnantól kezdve 110 napig áradt a víz, felülről meg alulról jött a víz minden felől. És utána az apadás és a száradás ideje együttesen 221 nap, tehát ez egy elképesztő méretű özönvíz volt. A bárka, amikor megfeneklett onnan, még 73 napig apadt a víz. Megbeszéltük azt is a múlt alkalommal, ugye csak 8 ember, Noé és a családja élte túl ezt az egészet, és utána kerestünk bizonyítékokat, kerestünk Bibliában, Biblián kívül régészeti bizonyítékokat, de ne felejtsük el, Jézus tényként hivatkozott rá, hogy ő, amikor másodszor vissza fog jönni, akkor olyanok lesznek az állapotok, mint előtte, Noé előtt volt. Úgy mondta, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Utána megnéztük a bárkakutatást, Ron Wyatt 26 évig kutatta a bárkát, többször járt a területen az Ararat hegyén, és hát láthatjuk, hogy ott van, tényleg egy monumentális méretű maradványról van szó, és ilyen horganyköveket találtak ott különböző távolságból több kilométer hosszon elszórva, 2000 métertől egészen 1920 méteres magasságokig. 1987. június 16-án a török kormány, elismerve azt, hogy ez a bárka maradvány, ez Noé bárkája, megnyitott egy Noé bárkája látogató központot, megnéztük a tegnapi nap, hogy mi minden van ebbe bent. Hát akkor ennyi lett volna a tegnapi napról. Na nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg Istenről. Mottónk továbbra is az, aki nem hiszi, járjon utána. Csak most már oda kell, hogy tegyük, hogy a Bibliában járjunk utána. Ha feltekintünk az égre, akkor mi sok csillagot látunk fent. Ha viszont onnan fentről közelítenénk a Földhöz, akkor azt látjuk, hogy csodálatos bolygó van alattunk. Gyönyörű, ahogy megnézzük, felhőzete van, vizei vannak, szárazföldjei vannak, a szárazföldnek különböző színei, ami lehet fehér, ha holva borított, lehet szürke vagy fekete, lehet zöld, lehet barna. Egy csodálatos élő bolygó. Nem látszik rajta, hogy ez mennyire romlott, vagy nem látszik rajta, hogy ez mennyire jó. Milyen az élet rajta. Ez közelebb kell jönni. Ha közelebb jövünk, és már eljutunk a nemzetközi űrállomásra, akkor már kirajzolódnak rendesen a kontinensek, éjszaka lehet látni a fényen megvilágított városokat, de még mindig nem látjuk, hogy milyen az élet odalent. Felvetődik a kérdés, hogy miért van annyi szenvedés a világunkban. Jól lehet látni, itt egy kisgyerek küzd az éhenhalással, miközben mellette egy keselyű várja, hogy mikor csaphat le rá. Ma már az emberek rettegnek, félnek az atombombától, a terrorizmustól, a természeti katasztrófáktól, a háborúktól. Egy ilyen szörnyű világban élünk. Fentről békés, nyugodt szép bolygó, élettel teli, lejövünk, és szörnyűség mindenfelé. Egyszerre van a mi életünkben jelen az öröm és a bánat, a gonosz, a szomorúság, az élvezet, a fájdalom, a bőség, az ínség, az élet, a halál. Látjuk mi ezt minden nap? Érezzük is minden nap életünkben ezt a két dolgot? Felvetődik a kérdés, ha Isten jó, ő a szeretet, akkor miért olyan romlott a világ? Miért ilyen kegyetlen ez a világ? Ha Isten mindenható, akkor meg miért nem tesz valamit? Nem szokott ez felmerülni bennünk? Az is felvetődik, hogy amikor mi személyesen szenvedünk, mert valamilyen problémánk van, akkor hol van az Isten? Miért nem segít? Miért nem rángat ki minket akár a hajunknál fogva abból a bajból? Ezek mind olyan kérdések, amelyre szeretnénk tudni a választ. Ha találkozunk a fájdalommal és a szenvedéssel, akkor két kérdés megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen az, hogy ha Isten a szeretet, akkor miért enged meg ennyi rosszat és ennyi fájdalmat? Ha Isten a mindenható, akkor miért nem tesz valamit? Mert akkor vagy nem mindenható, hogyha nem tesz valamit, vagy nem szeret valóban, hogyha ezt mind megengedi. Tehát mindenképpen a rossz kérdésének a felvetése vagy megkérdőjelezi az Isten mindenhatóságát, vagy megkérdőjelezi az Isten szeretetét. A Biblia azt mondja, nagyon egyszerűen, van egyrészt az Isten oldala, aki valóban a szeretet és a békesség atya. És azt mondja, hogy van egy másik oldal, a sátán, a gyűlölet és a szenvedés atya. Ez a két erő, ez megjelenik minden ember életében, és ezzel a két erővel minden embernek szembesülnie kell, akár nap, mint nap. És ez a két erő, ez minden ember életében érződik is. Illés Gyula 1971-ben egy interjúban azt mondta, Isten az emberi életnek, sőt a világ létének az alapkérdése és alapténye. Ettől függ az egyedi ember életútjának indítása és befejezése. De a történelem további menete az emberi jövő is. Tehát Illés Gyula azt mondja, hogy az Isten léte az egy rendkívül fontos dolog az ember életében. És ő tovább megy és megfogalmaz egy kérdést. Azt mondja, ha a végső értelem Isten, miért nem ismerhetjük meg őt? Miért titkolózik, miért hagy bennünket bizonytalanságban? Én nem tudom Illés Gyulának, hogy milyen volt a hite, hogy olvasta-e ő a Bibliát, forgatta-e ő a Bibliát, és hogy megértette belőle dolgokat. De ő itt most azt mondja, hogy Isten szerinte titkolózik. Titkolózik az ember előtt, nem mutatja meg magát. Titkolózik az Isten? Hát ez most egy nagy kérdés. Ha titkolózik, akkor miért titkolózik? Kutassuk ki. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy Isten és ember kapcsolatára, pontosabban, hogyha Isten és ember kapcsolatát vizsgáljuk, akkor eleve meg kell gondolnunk azt, hogy ha valóban létezik az Isten, akkor kellene róla tudomást szereznünk. Mert akkor, ha tényleg van ilyen, hogy teremtés, és van Isten, akkor valamilyen köze kell, hogy legyen az embernek hozzá. Aztán a másik kérdés az, hogy sokan úgy gondolják, hogy hát igen, létezhet Isten, elindította a teremtéssel a világot, aztán úgy magára hagyta. De hogy most, ha ez igaz, hogy magára hagyta, akkor mi van most? Akkor csak a gonosz van? Csak a rossz van? Vagy egyébként Isten is úgy, mint a sátán, az egy személytelen erő, amit mi érzünk minden nap? Hát ez egy fontos kérdés, hogy ez most mennyire tiszta mindenünk. Aztán a lényeg, hogy mi a korlátos felfogásunkkal nem fogjuk tudni felfogni azt, hogy létezhet egy személytelen, vagy létezhet egy személyes, olyan isteni erő, amelyik végtelen. Mi képtelenek vagyunk erre. A Biblia egyébként meg is mondja, kimondja azt, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolatban van egy pont, ahol az ember már nem tud tovább lépni. Méghozzá azt mondja a Biblia, hogy az érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait, Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti. Kihangsúlyozom, meg sem értheti. Pontosan tudom, hogy miről szól itt a Biblia. Én 45 éves koromig teljesen ateista voltam. Ha tőlem megkérdezték, hogy milyen vallás vagyok, azt mondtam, hithű, hitetlen vagyok. Ha valaki nekem jött a Bibliával, vagy jött az, hogy Isten, azt mondtam, hogy hülyeség, hagyjál békén. Bolond vagy te. Most tudom, hogy miről beszélek, mert az én öcsém azt mondta, hogy mi van, bátyus, vénségedre meghülyültél. Tudom, miről beszél. Erről van szó. Érzéki ember nem értheti meg sem foghatja az Isten dolgait. bolondságok nélkül. Hát akkor most a kérdés az, hogy ha valamikor valamilyen rossz ér minket, akkor furcsa módon mi mindig nem az ördögöt szidjuk, hanem mindig azt mondjuk, hogy hát az Isten jól kitolt már megint velünk. Csak gondoljunk arra, hogy mik terjednek a mi mondatainkban. Isten háta mögötti hely. Nem? Megvert az Isten hidege. Meg stb. Stb. Sosem az ördögöt emlegetjük, vagy a sátán, mindig az Istent, vagy szidjuk, vagy Jézust, vagy Máriát. Hogy miért engedte ezt meg nekünk? Hát akkor nézzük, hogy ki is az Isten, megismerhető-e az Isten. Ha igen, akkor az hogyan? A Biblia azt mondja a teremtéskor, hogy Isten folyamatosan találkozott Ádámmal és Évával az Éden kertjében, beszélgettek, találkoztak, tanította őket, sőt, tegnapi nap megnéztük azt is, hogy Isten az összes teremtett állatot oda vezette az első emberpár elé, pontosabban Ádám elé, hogy adjon nevet nekik, az állatoknak. Tehát ott egy folyamatos élő kapcsolat volt Isten és az ember között. Bűneset után ez persze megszűnt, eltávolodtak az ember Istentől, de a zsidóknak az Isten kinyilatkoztatta magát, és a zsidóknál a szentélyben volt egy, a templomban, a sátoros templomban volt egy hely, ami az Isten jelenlétének volt a színhelye, a szentek szentje. A zsidóknál is a próféták, azok közvetlenül találkozhattak Istennel, vagy szólt velük, vagy akár még Ábrahámmal, vagy akár Mózessel, vagy a prófétákkal, és ezeken keresztül küldte el az üzenetét az embereknek. Ezeken az embereken keresztül. Mert ezek az emberek emberi módon szóltak a többi embernek, és közvetítették Isten üzenetét. De miért van az, hogy az összes többi ember nem láthatja, vagy nem látja? Ézsaiásnál ezt így fogalmazza meg a Biblia, hogy a ti vétkeitek választottak el Istenetektől, bűneitek fedezték el orszáját tiélőtetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát az ember vétke és bűne miatt szakadt meg ez a kapcsolat. Ezt a Biblia teljesen egyértelműen kijelenti. Viszont azt is mondja a Biblia, hogy ha valaki keresi az Istent, akkor az megtalálhatja. De felteszi a kérdést a Biblia is, hogy van-e egyáltalán értelmes Isten kereső ember? Úgy írja le, hogy az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Isten kereső. Keressük mi az Istent? Én 45 éves koromig, 46 éves koromig egyáltalán nem kerestem. Én jól megvoltam magam nélküle. És akkor jött egy ember az életembe, aki megmutatta a Bibliát, elmondta, hogy a proféciák hol teljesedtek be a történelembe, megmutatta a Bibliát, hogy hogyan magyarázza saját magát, és egy álló napon keresztül a Bibliából adott válaszokat az én kérdéseimre. Hihetetlen volt. Onnantól kezdve kerestem az Istent. Azt tudom mondani, hogy tényleg, ha valaki őszintén keresi, nem fog az Isten elzárkózni tőle, mert így is mondja a példabeszédben. Én az engemet szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát adott a lehetőség itt mindannyiuk számára, ha keresik az Istent, biztos, hogy meg fogják találni, én is megtaláltam. Ézsaiás mondja is, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Jakab pedig így mondja, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tehát az Isten nem zárkózik el senki elől, aki keresi őt. Jó ez a hír? Szerintem jó. Tehát arra a kérdés, amit így és Gyula mondott, hogy titkolózik az Isten, arra a kérdés azt mondja, hogy nem titkolózik az Isten. Az Isten kijelentette magát a Bibliában. Egyáltalán nem titkolózik. Na nézzük meg, hogy először a Biblia mit mond saját magáról, és akkor utána menjünk egy kicsit bele az isteni megismerésbe. Először is azt mondja, hogy egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem az ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a Bibliát is emberek írták. És aztán, amiután az emberek írták, az olyan is, hogy abban nem lehet megbízni. A Biblia saját magáról azt mondja, hogy ebben egy szó sem származik saját emberi magyarázatból. De ha tovább megyünk, akkor megtaláljuk a Bibliában azt is, hogy van egy másik oldalról egy megerősítés, mert azt mondja, hogy egy szó sem, a következő ige pedig azt mondja, hogy minden. Így írja, a teljes írás. Tehát az előbb azt mondja, hogy egy szó sem származik embertől, a másik meg azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És ami nagyon fontos, itt leírja, hogy mire jó ez az egész. Azt írja le. Hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és miért is? Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt mondja a Biblia, hogy ez az egész azért íródott meg az emberek számára, hogy visszanyerjék azt az eredeti állapotot, ami az Édenben volt, a tökéletesség állapotát. Elgondolkodtató. Szerintem ez egy csoda. És aztán azt mondja még a Biblia saját magáról, keressétek majd az Úr könyvében, tehát az Úr könyvében, egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze. Tehát amikor felvetődik az a kérdés, hogy miért ezek vannak benne a Bibliában, és miért nincs benne az, amit most megtaláltak, nem tudom én, Júdás evangéliuma, vagy nem tudom mi minden, akkor azért nem, mert az Isten gondoskodott arról, hogy ez megíródjon, és az Isten gondoskodott arról, hogy ezek így álljanak össze egy könyvé, ő gyűjtötte össze. Hát akkor ezek után csak azt tudom mondani, hogy minden embernek ezt kellene olvasni, nem? Olvassuk? Megnéztük, amikor a Bibliát tanulmányoztuk, hogy miért a Biblia, hogy a Biblia az egy sikerkönyv. Rengeteget osztanak szét belőle ajándékként ingyen. Rengeteget vásárolnak belőle. Sajnos a legkevesebbet forgatott könyv. Jézus annyit mondott a Bibliáról, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik. Jézus azt mondta, hogy ez egy olyan a Biblia, mint a napi kenyér, mint a napi falat. Naponta kellene forgatnunk, hogy ismerjük. Én emlékszem, amikor olyat hallottam még világ életemben, hogy hát, ha elmennék egy lakatlan szigetre, én a Bibliát vinném magammal. Mondom, micsoda őrültség. Aztán, amikor megismertem, akkor arra gondoltam, hogy valóban, hogyha én most eljutnék egy lakatlan szigetre, én is a Bibliát vinném magammal, de akkor még nem tudtam olvasni rendesen a Bibliát, mert azért nem egy könnyű olvasmány. Akkor úgy voltam vele, hogy vittem volna még mellé egy másik könyvet is, amivel tudom is, hogy hogy kell olvasni. Most már valóban azt mondanám, hogy elég. Kimeríthetetlen. Minél jobban tanulmányozza valaki a Bibliát, annál inkább rájön, hogy még mélységek vannak mögötte. Nem olyan, mint egy regény, hogy nekiülök, és két nap alatt kiolvasom. Én nekiültem, olvastam körülbelül 2 hétig, nagyon nehezen haladtam bele, és meg kell, hogy mondjam őszintén, majdnem földhöz vágtam. Ha nem gondoltam volna már akkor róla, hogy az egy szent könyv, tényleg földhöz vágom. De nem tettem meg. Csak nem tudtam olvasni. Aztán utána szerencsére az ember, aki nekem megmutatta azt is, hogy hogyan kell olvasni. Azóta már tudom olvasni. Tehát használható, és valóban minden nap kellene forgatni, és akkor nagyon-nagyon sok mindent megtudnánk a Bibliából, ami életünkre vonatkozóan. Hogy ez mennyire, úgy mondjam, nemes, ahhoz egy nemesfémhez hasonlítom, a Biblia hasonlítja saját magát egy nemesfémhez, azt mondja, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, 7-szer megtisztítva. Általában, amikor az ezüstöt, aranyat tisztítják, akkor 1-szer, maximum 2-szer tisztítják, 7-szer nem szokták. De a Bibliában a 7 a teljesség száma, ez azt is sugallja, hogy ez, ami benne van, ez egy teljesen megtisztított tiszta szöveg. Jó, hát nézzük meg akkor az Istent, hogy ki is ő. Tehát most már tudjuk, hogy a Biblia micsoda, az Isten szava, és akkor most nézzük meg, hogy ki is az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten nem más, mint egy teremtő. Ezt megnéztük az 5. előadásnál, amikor arról volt szó, hogy a teremtésnek vannak-e bizonyítékai, és akkor azt láttuk, hogy kezdetben teremti Isten az eget és a földet, majd teremti a nagy vízi állatokat, a szárazföldi vadakat, tehát teremti Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyát teremti őt. Teremtő. Megbeszéltük azt is, hogy azt mondja a Biblia a teremtés leírásában, hogy a semmiből a szavára teremtett. Azt is megbeszéltük, hogy ehhez is azért kell hit, de meg is találtuk azért ezeknek a bizonyítékait legalább, nem úgy, mint az ősrobbanás és evolúciónál, annál semmilyen bizonyíték nincsen. Azt mondja egy másik helyen a Biblia, hogy nem csak teremtő, bölcs is. Ráadásul annyira bölcs, hogy végére mehetetlen, azt mondhatnám, hogy végtelen az ő bölcsessége. Hát emberekről azért nem nagyon tudjuk ezt elmondani. Ha már azt mondjuk egy emberről, hogy bölcs, akkor az általában akkor szokott történni, amikor már nagyon öreg, nagyon tapasztalt, és az élet vasfoga már többször megrágta, több próbán keresztül ment, és ezáltal ő bölcsé vált, és tud okos bölcs tanácsokat adni, de még akkor sem mondhatnánk azt, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. Azt mondja a Biblia, hogy a Teremtő Isten az bölcs is. Az ő bölcsessége végére mehetetlen. Ez a bölcsesség egyébként a teremtés titka. Fenntartó Isten azt mondja, hogy nem csak teremtett, mint ahogy sokan gondolják, hogy meglódította a világot, megteremtette és magára hagyta. Madásna és az ember tragédiában azt mondja Lucifer, hogy most már forog, el van, elketyeg. Nem. Azt mondja a Biblia, hogy ez nem igaz. Megteremtette, és fenn is tartja. Azt mondja, ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehelését magához vonná, elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba, ha nem lenne fenntartó Isten. Ő tartja fenn a világot és a világrendjét. Azt mondja, hogy gyógyít is. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek előzötteit, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Most az emberek mennek a pszichológushoz, meg a pszichiáterhez, mert lelki bajaik vannak. Most tabletták tömkelegét szedjük, mert testi bajaink vannak. Sok esetben a kettő egyébként összefügg. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr tudja gyógyítani a lelki bajokat, tudja gyógyítani a testi bajokat. Egyébként, aki ismeri a Bibliát, és ismeri az Istent, és hisz is az Istenben, és szereti is az Istent, és úgy él, ahogy ő azt tanácsolja, nem találunk azok között az emberek között depressziósakat. Nem találunk félelemben szorongókat. Ezek megszűnnek. Aztán azt is mondja a Biblia, a 10 parancsolat, első parancsolat így szól. Azt mondja, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged az Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházára. Azt mondja, a te Istened vagyok. Nem azt mondja, hogy én a zsidók istene vagyok. Nem azt mondja, hogy én a keresztények istene vagyok. Nem azt mondja, hogy én valamelyik egyháznak az istene vagyok. Hanem azt mondja, hogy én a te Istened vagyok. Mindannyiunk egy személyes élő Isten. Egy olyan személyes Isten, akihez úgy fordulhatok, mint az atyámhoz. Én pontosítok, úgy fordulhatok, mint hogy az atyámhoz se fordulok. Őhozzá bármivel fordulhatok. Atyámhoz nem fordulhattam bármivel. Még anyámhoz se. De azt mondja az Isten, hogy én hozzám te fordulhatsz. Az Ószövetség népének, a zsidóknak az volt a szabadulás, hogy a rabszolgasságból, Egyiptomból kihozta a zsidó népet. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a kereszténységnél mit mond a Biblia, hogy mi a szabadulás? A Biblia azt mondja, hogy ez a bűnből való szabadulás. Megszabadít minket a bűneinktől, megtisztítja a lelkünket, és élhetünk egy új életet. A bűn is egy rabszolgaság. Tehát egy személyes Isten. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy igaz Isten. Hát ezt nehezen tudjuk mi megérteni. Az ember az nem igaz. Úgy írja, hogy hűséges Isten és nem család, igaz és egyeneső. Az embereknél mi azt szoktuk meg, hogy ha szembe van velünk, akkor talán nem vágja a hátunkba a kést, de egyébként, ha megfordulunk, akkor lehet, hogy a hátunkba vágja a kést. Ma, ha megnézzük, az aláírt, lepecsételt szerződés semmit ér. Ma azt nézzük, azt látjuk, hogy a világban az emberek egymást fosztják ki, egymást rabolják ki, egymást csalják meg. Építési vállalkozások jönnek létre arra, hogy felépítsenek egy házat, nem fizetik ki az építőket, akik dolgoztak rajta, becsődöltetik a céget, a következő mellette lévő házat egy másik KFT megalapításával építik. Mondhatnánk azt is, hogy a zavarosban halásznak, de én azt mondom, hogy csalnak, lopnak, mert meglopják azokat az embereket és tönkreteszik, akik építkeznek nekik és dolgoznak. Istennél ilyen nincsen. Azt mondja a Biblia, hogy ő igaz és egyenes. Csak nekünk ezt nehéz elhinni, azért, mert mi nem ilyenek vagyunk. A Biblia Istene nem olyan, mint a görögök Istene, hogy emberi gyarlóságoktól hemzsegtek. A Biblia Istene az egy igaz és egyenes Isten. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy élő. Nem arról van szó, hogy ő valamikor létezett, vagy egy személytelen erő, hanem azt mondja a Biblia, hogy él. Azt mondja, hogy kicsoda az az összes halandók közül, aki a tűznek közepéből szóló élő Istennek szavát hallotta, mint mi. Azt is írja a Biblia, hogy örök. A halhatatlanság csak neki van adatva. Mindenki más az teremtmény. És azt mondja a Biblia, hogy ki egyedül a halhatatlanság. Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, az, akit az emberek közül senki nem látott, se nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Most mondják azt, hogy a lélek halhatatlan. A Biblia nem mond ilyet. A Biblia nem mondja, hogy az emberi lélek halhatatlan. A Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy van, aki halhatatlan, az az Isten. Még az angyalok se halhatatlanok, akik teremtmények. és az ember is miután teremtmény, ő sem halhatatlan, és az ő lelke sem halhatatlan. Azt is mondja, hogy szerető. Így, egyszer így tömören kijelenti a Biblia, az Isten szeretet. Ezhez már se hozzátenni nem lehet, meg se ellenni nem lehet belőle. Egyszerűen kijelenti, az Isten a szeretet. Milyen az emberi szeretet? Hát ezt a Biblia így fogalmazza meg. Hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Azért gondoljunk bele, milyen sok esetben hallunk arról, hogy megszületik egy gyermek, és az anya beadja az otthonba, inkubátorba teszi a kórház kapujába, és lemond róla. Erre mondja a Biblia, hogy általában az ember nem feledkezik el az ő gyermekéről, gondját viseli, szereti őt, de azért előfordulhat, hogy elfeledkezik róla, de azt mondja, hogy én, te rólad, és itt is azt mondja, én, te rólad, mint személyes Isten, te rólad, el nem feledkezem. Ez egy örömhír. János evangéliumában olvashatjuk azt, Jézus azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. És Jézus pedig így mondja, amikor beszél a tanítványoknál, azt mondja, nincsen senkiben sem nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Mondja ezt Jézus saját magára vonatkozóan. Azt mondja, én az életemet adom értetek, és a barátaim lehettek. Akarunk-e barátja lenni az Istennek? Ez itt a kérdés most már ezek után. Aztán milyen az Isten hangja? Sokan gondolják, hogy lármás, dörgedelmes. Nem. Úgy írja a Királyok könyvében, hogy és a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő arcát palástjával, kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ímé szózatlan nő hozzá, mely ezt mondá. Mit csinálsz itt, Illés? Szelíd. Csendes. Kérlel. Kérleli az embert, hogy forduljon vissza ő hozzá. Isten jelleme. Hát itt több dolgot is fog majd vizsgálni az Isten jellemével. Az egyik az, hogy ő gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért meg senkit. Tehát nem gonosz, és nem is lehet őt megkísérteni gonoszsággal, és ő maga sem kísért meg senkit. Isten jelleme második részében pedig azt nézhetjük, hogy nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk. Ha úgy cselekedne, akkor csak gondoljunk vissza a mi életünkre, akár 10 évre, 20 évre, vagy akár 30 évre, hogyha valaki idősebb, akár 50-60 évre. Hát már régen megértünk volna akár 5 halálra is, nem? De azt mondja a Biblia, hogy nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizetnékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, az pedig azért elég magas, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet, a napnyugattól olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Na ez az igazi szabadulás. És aztán Isten jelleme továbbiakban, lehetetlen az, hogy az Isten hazudjon. Az ember folyamatosan hazudozik, még saját magának is, de az Istenre ez nem jellemző, őnála ez lehetetlen, nem következhet be, hogy ő hazudjon. És ennek megfelelően persze nekünk sem hazudik, se a Bibliában, se a Biblián kívül nem hazudik nekünk. És azt írja a Biblia, hogy ha mi hitetlenkedünk, már pedig az ember sokszor szokott hitetlenkedni, és elhagyjuk őt, vagy elfordulunk tőle, ő akkor is hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Aztán nézzük még, azt mondja a Biblia, hogy minden adomány és minden jó az az Istentől származik. Úgy írja, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Tehát egy olyan, akitől jó származik, és olyan, aki nem változik. 6000 évvel ezelőtt is olyan volt, mint most. 2000 évvel ezelőtt is olyan, mint most. Miközben az emberi történelem az a háborúk történelme és a szörnyűségek történelme. Isten ajándékairól még azt is, de még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az is az Istennek ajándéka. Tehát Istennek több ajándéka is van, mondhatnánk úgy is, hogy áldásai vannak, de aztán a legnagyobb ajándék az az, hogy az ő fiát adta nékünk. Azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne veszel, hanem örök élete legyen. Azt mondja a Biblia, hogy én elküldöm a fiamat, mondja így az Isten, Jézus Krisztust, ha valaki hisz benne, Jézusban, az én fiamban, akkor annak örök élete van. Nagy kérés ez? Kell-e nekünk valami hatalmas dolgot csinálnunk? Palotát építeni? 1500 mi atyánkot elmondani? térden végigcsúszni Rómáig, a Vatikánig. Kell-e ilyet csinálni? Nem. Azt mondja, aki hiszen ő benne, annak örök élete van. Ez a legnagyobb ajándék. Semmi különleges, nagy cselekedetre nincsen szükség, semmi olyanra, hogy én nekem meg kell váltani magamat, ostorozni kell magamat, semmi erre nincsen szükség. Egyetlen egy dologra van szükség, el kell hinni, hogy az ő fia, Jézus értem meghalt, és ezt elfogadni ingyen ajándékként. Így írja le, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet, ami Úrunk Krisztus Jézusban. Mit csinál az Isten azokkal, akik már úgymond hozzátértek? Hozzáteszem, hogy az én életemben nagyon sokszor, így utólag visszapörgetve, láttam azt, hogy mit csinált az én életemben, amikor még azt mondtam, hogy nincs Isten. Akkor is nagyon sokszor megvédett. Megóvott. Azóta is sokszor érzékelem, hogy megóv. Így írja le, mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Védelmezi az övéit. Az nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémáink az életben. A zsidó és a keresztény felfogásban van egy olyan elképzelés, a zsidóknál is volt és a keresztényeknél is van sajnos ilyen, hogy az, akinek jól megy a dolga, az akkor biztos az Isten áldásait élvezi, de hogyha valami rosszul megy neki, akkor ez biztos valami nagyon nagy bűnt követett el. Mert most az Isten bünteti. A Biblia azt mondja, hogy nincs ilyen. Nincs olyan, hogy az Isten így büntet. Nincs olyan, hogy na most én, mint az ember, mert az emberek hajlamosak arra, na most én megharagudtam te rád, vagy te rossz kölyök, puf, adok egy pofon neked. Nincs ilyen az Istennél. Az másik dolog, hogy bizonyos dolgokat megenged a mi életünkben, mert rá akar mutatni valamilyen problémára, valamilyen hiányosságunkra, leginkább jellemhibáinkra. Tanácsa is van a Bibliának mifelénk. Azt mondja, hogy örömet találj mindabban a jobban, amelyet áld néked az Úr a te Istened és a te házad népének. Azt mondja a Biblia, hogy elégedetlenség, amikor mi elégedetlenek vagyunk, amikor mi irigyek vagyunk másokra, az már a bűnnek a forrása. És akkor mi már bűnben vagyunk. Szabadságot nyújt, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És azt mondja, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Aki megismeri a Bibliát, az Istennek az igazságát és az Istennek a szeretetét, az szabaddá válik. Azt mondja a Biblia, hogy ha valaki valamilyen szenvedélybetegségben szenved, dohányzás, kábítószer, alkoholizmus, stb., az forduljon ő hozzá. Ő gyógyít, gyógyítja a pszichés problémákat, a lelki bajokat is, és meg tudja szabadítani. Nagyon sok esetben láttam, most például Mart Fűn az egyik, az a Zsiga Attila, aki nekem megmutatta a Bibliát annak idején, az a Zsiga Attila most Mart Fűn ilyen életmód klubot vezet, szenvedélybetegségben lévőket szoktat most le ebben az életmód klubban. Bibliai tanácsok alapján. Szabadokká tesz. Az egy megkötözöttség, aki valaki szenved. Én hallottam már olyat, hogy egyszer azt mondta valaki, hogy mi az a dohányzásról leszokni, már ezerszer leszoktam, vagyis egyszer se szokott le róla. Nehéz leszokni. Alkoholistáknak nehéz leszokni az alkoholról. El se ismerik, hogy ők alkoholisták voltak. Nehéz leszokniuk. De azt mondja a Biblia, hogy meg tudlak szabadítani, ha hozzám fordulsz, mondja a Teremtő. És valóban meg tudja szabadítani. Mi az Isten keresése eredménye? Azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Tehát az örök élet abban áll, hogy megismerjük az Istent, az ő fiát, akit elküldött. Ha igen, és hiszünk benne, akkor örök életünk van. Ez önmagában egy érdekes dolog, mert miből lehet megismerni az Istent? Hát a Bibliából. Bár azt mondja a Biblia, hogy megismerhető az Isten a természetből is. A természeti népeknek is van lehetőségük megismerni az Istent, és a természeti népek közül is sokan lesznek, akik üdvözülnek. Akik nem is hallottak a Bibliáról. Egy dolgot higgyünk el, csak az kerül majd a mennyországba, aki szereti az Istent. Hát akkor nézzük meg, hogy kegyetlen az Isten. Sokan mondják, hogy kegyetlen az Isten, hogyha ezeket megengedi. Megengedi a halált, megengedi a szenvedést, megengedi azt, hogy éhen halljanak emberek. Ez azért is érdekes, mert a fejlett világ élelmiszer túltermelési válságban van. Túl van termelve egy csomó élelmiszer, csak hát azt ők pénzért akarják eladni. Miközben nagyon sok ember hal meg éhen. De nem kegyetlen az Isten. Az Isten mindent megtesz az emberért, tájékoztatta, figyelmezteti őt. mint például Mózesnél és Ámosnál is láthatjuk, és megoldást és szabadítást nyújt. Sajnos egyetlen egy dolgot nem tett az Isten, nem dönthet helyettünk. Nekünk minden nap van lehetőségünk a jót választani, amikor egy döntéshelyzetbe kerülünk, és van lehetőségünk a rosszat választani. Na itt van az, amikor nem dönthet helyettünk. Éva ott állt a fa előtt, és az volt választás lehetőség, hogy na most szakít a fáról és eszik, vagy nem szakít a fáról és elmegy onnan. Ő a rosszat választotta. Sajnos Ádám is utána a rosszat választotta, ő is evett abból, ami le lett szakítva. Káint figyelmezteti, mielőtt még megölné a testvérét Ábelt. Így szól hozzá. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nem kell átmenni az utca másik oldalára, mert szégyelni kell magadat. Azt mondja, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik. De te uralkodjál rajta. Azt mondja, hogy van lehetőségünk uralkodni magunkon, van lehetőségünk uralkodni a bűnön. Aztán Ámosnál azt mondja, mert semmit sem cselekszik az én uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát az Isten nem csinált olyat, az özönvíznél sem csinált olyat, hogy fogta magát, puff, akkor most mindenkit elöntünk vízzel. 120 év kegyelmi időt kapott az ember. Az Isten folyamatosan tájékoztatta Izrael népét is, hogy ez és ez fog történni, hogyha ezt tovább mentek. De nézzünk meg, az Istennél a fő szempont az ember, és a 10 parancsolat ezt mutatja is, míg az embernél a megszerzett tulajdon a római jog alapján. A 10 parancsolatnál az 5., a 6., a 7., a 8. és a 9. parancsolat nagyon érdekes. Ez mind az ember védelméről szól. Azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened állt néked. Azt mondja, ne ölj, életvédelme, ne paráználkodj, házastársvédelme, ne lopj, vagyonvédelme, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. A tisztesség a másiknak a jó hírnevének a védelme. És aztán, amikor felvetődik az, hogy a 10 parancsolat az emberi kitaláció, akkor mindig azt szoktam mondani, ugyan már, csak nézzétek meg a 10. parancsolatot. Ez. Azt mondja, ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Na akkor tegyünk fel egy kérdést. Van-e értelme olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni? Van? Hát tudjuk ezt ellenőrizni? A kívánság hol van? Itt bent. Vagy mondhatjuk itt a szívünkbe. Tudjuk ezt ellenőrizni? Nem. Hát ha nem tudjuk ellenőrizni, akkor mi értelme van ezt adni? Csak a Biblia azt mondja, hogy hát igen, az ember nem tudja ellenőrizni. Még szerencse, mondhatnánk így. De azt mondjuk, hogy hála az Istennek, hogy nem tudja ellenőrizni. Mert ha tudná ellenőrizni, abban a pillanatban vissza is tudna vele élni. De azt mondja a Biblia, hogy az Isten viszont tudja ezt ellenőrizni. Tehát Noénál is volt 120 év kegyelmi idő. Tehát nézzük meg Alku Szodomáért. Ábrahám alkudozik az Istennel, hogy ne pusztítsa el Szodomát. Azt mondja neki, Úr előtt áll, és mondja neki, avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe? Kérdezi az Úrtól. Mondja az Úr, hogy hát nem vesztem el. Ha találok 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek. Ábrahám gondolkodik, Szodoma egy nagy város, 50 igaz sem biztos, hogy van benne, alkudjunk tovább. Egészen odáig elmegy, hogy alkudozik, és aztán a vége az lesz, hogy eljutnak odáig, hogy megállapodik az Istennel egy ilyen alku folytán, ha Szodomában találunk 10 igaz embert, akkor az egész városnak megkegyelmezek, mondja az Isten. Tudjuk azt, hogy hány igaz ember talált? Lótot. Ha lett volna 10 igaz ember, megkegyelmezek az egész városnak. Egy volt csak Lót. Ő egész éjjel próbálta a várost menteni, de nem sikerült. Aztán kirángatták őt és a családját, és még a felesége hátrafordult, és ő még ott sóbáványán változott. Hát igen, elpusztult a város. Egy igaz ember volt csak. 10 nem lehetett találni. De aztán van egy másik Ninive. Mondja Ninivében Jónás profétának, hogy menj el Ninivébe, a nagyvárosba, kiálts ellen, mert gonoszságuk felhatolt elénbe. Fel kell-e Jónás elmenni Ninivébe az Úr szava szerint? Először nem akart elmenni, de aztán végre elment. És nagyvárosa Istennek, azt mondja, hogy nagyváros, 3 napi járóföld. Az egy nagy város. Jónás kiállta és mondta, még 40 nap és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, merről mondá, hogy végrehajtjuk rajtuk, és nem hajtál végre. Tehát a lényeg az, hogy az Isten üzenetét elfogadták a niniveiek, ezért Isten azt mondta, hogy jó, akkor Ninivének megkegyelmezek. És akkor itt jön a a Biblia érdekessége. A Biblia az egy teljesen tisztán leír, nincsen benne kendőzés. Itt leírja Jónás emberi hibáját egyből. Mert Jónás azt mondja, ez igen rossznak látszik Jónás előtt és megharagúvék. Azért, mert ő azt mondta, mint Isten küldötte, hogy el fog pusztulni Nínive. Ninivejek ezt elhitték, megtértek, jó cselekedetek tettek, Nínive megmenekült. És Jónás ahelyett, hogy örült volna neki, hogy az Isten üzenetét közvetítve hittek neki és az Istennek, és megmenekült a város, megharagudott, mert hát ő most akkor hogy? Hát ő azt hirdette, hogy el fog pusztulni. És aztán megy tovább a történet. Jónás leül a tűző napra a város mellett, az út mellé, és nézi a várost. Meleg van. Az Úr csinál egy tököt, növeszt oda fölé, ami árnyékot ad. De közben a tököt megszúrja, és a tök elhervad. Jónás örül a töknek, aztán a tök mikor elszárad, akkor Jónás haragszik, hogy a tök elszáradt. És az Úr pedig azt mondja neki, Jónás, figyelj ide egy picit, valami hiba van benned. Azt mondja, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél. Amely egy éjjel támadt, és egy másik éjjel elveszett. Azt mondja, én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Azt mondja Jónásnak, hogy te Jónás, te fordítva vagy bekötve. De azt az egyetlen egy tököt az bánod, amihez semmi közöd, mert nem csináltál érte semmit, csak annyi, hogy én odaadtam neked ezt a tököt, árnyékot nyújtott, és azt a 120 000 embert, aki ott van bent Ninivébe, azt te nem szánod. De én szánom azt a 120 000 embert. És aztán tovább megy. Nagyon érdekes, azt mondja, itt nem áll meg a Biblia, a leírásban azt mondja tovább. Én pedig ne szánjam Ninivét, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is sok van. Állat sok van Ninivébe. Az Isten még az állatokat is szánja, még az állatokat is figyelembe veszi és értéknek tekinti. Mi nálunk az embereknél az állatoknak a védelme az csak most jelent meg egy pár éve, de még nem hallottunk arról, hogy valakit elítéltek volna állatkínzásért. Bár már törvény van rá. Azt mondja egyébként a Biblia, nem gyönyörködöm a hitetlen halálában. Tehát még a hitetlen halálában sem gyönyörködik a Teremtő Jóisten, hanem hogy a hitetlen megtérjen az útjáról és éljen. Nem gyönyörködik benne. Szánja az embert, szánja az állatokat is. Emlékezzünk rá, azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Azt mondja a Biblia, hogy annyira szereti az Isten az embert, meg a világot, hogy az ő fiát adta váltságdíjul az ember bűneiért. Ki a kegyetlen akkor? Hát az ember, egyértelmű. Nézzük meg az emberi történelmek néhány pontját. Az inkvizícióban mintegy 50 millió embert égettek meg. Ismerték ők a Bibliát? Állítólag igen, Isten nevében tették. De ha ismerték volna a Bibliát, akkor nem tették volna. Azt mondja a Biblia, ne ölj! Hát ez egy teljesen egyértelmű parancs. Az emberi élet védelme. Ne ölj! De menjünk tovább. A Tituszhoz írt levélben azt írja, az eretnek embert, mert azt mondják, hogy az eretnekre nem vonatkozik a ne ölj parancs. A Biblia nem ezt mondja. Az eretnek embert egy vagy két intés után került. Nem azt mondja, hogy öld meg, hanem azt mondja, hogy akkor kerüld el. Hagyd magára. Mégis mintegy 50 millió embert megégettek, kerékbe törtek, felnégyeltek, karóba húztak, meg nem tudom, milyen szörnyűséget csináltak velük. Jézus mondja így, ha engem szerettek, akkor az én parancsolatomat megtartsátok. Hát nézzük meg a két okos embert, Sztálint és Hitlert. A második világháborúban 50 millió ember halt meg. A 20. században 200 millió ember halt meg. Előtte levő években, évszázadokban, évszázadonként mintegy 4-6 millió ember halt csak meg. Itt meg egy évszázad alatt a 40-szerese. Az ember a kegyetlen. Most már jutottunk odáig, hogy Bin Laden szegény, mindenki a terrorizmus atyának tartja, de a terrorizmus nem Bin Ladentől indult. Gondoljunk itt a Bader-Meinhof csoportra, például annak idején Németországba, az is egy terrorista csoport volt, Bin Ladennek semmi köze nem volt hozzá. Most éppen ő a ügyeletes terrorista sztár. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy az ember kegyetlen. Na akkor arra az egy kérdésre kapjunk még választ, hogy hol van Isten, amikor mi személy szerint emberek egyénenként szenvedünk. Sokszor gondoljuk azt, hogy Isten magunkra hagyott minket. Itt vagyok ebben a nyomorúságban, mindenféle bajomba, betegségembe, vagy éppen magányomba, vagy éppen megszűnt a munkahelyem, vagy éppen nem tudom az adóságomat kifizetni, vagy akármi más. Hol van az Isten ilyenkor? A Biblia azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng meg nem perzsel téged. Én veled vagyok. Itt is ugyanaz a személyes Isten azt mondja, én veled vagyok. Ha téged a barátaid magadra hagynak, én, mint Istened, én akkor is veled vagyok. Sokszor van az ember életében olyan, hogy végső elkeseredésében neki menne a Dunának. De a ne ő vonatkozik az öngyilkosságra is. Azt mondja az Isten, hogy ne félj, nyugalom. Fordulj hozzám hittel, bizalommal, keresd az okot, hogy miért van ez a te életedben. A személyes életemből tudom, pedig én nem vagyok régóta keresztény, megadja a választ. Nagyon precíz, pontos választ ad. Van úgy, hogy a Bibliából adja meg, a Biblia alapjairól adja meg a választ. Van úgy, hogy egyszerűen odajön hozzám egy ember, életemben nem láttam, és választ ad a pár napja, vagy pár hete, vagy pár hónapja foglalkoztató kérdésre. És tudom, hogy az Istentől jött. Mert biblikus alapon egy tökéletesen tiszta, érthető választ ad. Csak hozzá kell fordulni. Azt mondja, veled vagyok. Tehát hol van Isten, amikor szenvedünk? Velünk van. A Biblia figyelmeztet arra, hogy amikor az Istent keressük, azért vannak ennek tévútjai, vannak veszélyei. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük. Tehát ő nem vonja kétségben, hogy mi buzgón keressük az Istent. De nem a megismerés szerint, tehát nem a Biblia szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén és az ő tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tehát ha mi nem a Biblia alapján próbáljuk meg keresni az Istent, hanem mi a magunk elgondolása szerint, vagy mondhatnám azt is, hogy különböző emberi tanítások szerint akarjuk megismerni az Istent, akkor félresiklik az életünk, félre mehet a vágány, rossz úton járhatunk. Nem biztos, hogy így lesz, de bekövetkezhet. És azt írja, bár az Istent megismerték, ilyen is van, hogy megismerik az Istent, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, s néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Azt mondja, hogy az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy én megismertem az Isten, de nem fogadom el olyan szinten, ahogy én megismertem, hogy a Biblia kijelenti az Isten, és az Isten kijelenti magát a Biblián keresztül. Ők sok tudással rendelkeznek, bölcsnek vallják magukat, de azt mondja, hogy a Biblia, hogy ezek balgatagok. Összegezve Istenről, személyes és élő, teremtő és fenntartó, igaz és hű, bölcs és örök, féltőn szerető, és maga a szeretet. Irgalmas és kegyelmes, szolgál és megvált, halk és szelíd, hosszantűrő, gondoskodó, és kezében van a történelem. Mondhatom azt, hogy egy csodálatos teremtő és fenntartó Isten mutat be a Biblia. Származhat-e rossz Istentől? A terrorizmus? A háborúk? A természeti katasztrófák? Nem. Nem tőle származik. Hogy miért van annyi szenvedés a világunkban, erre a mai nap még nem kaptuk meg a választ. Úgyhogy megnézzük, hogy mit mond a Biblia a rossz eredetéről és a sátánról. Ki a sátán? Létezik-e a sátán vagy ördög? Megismerhető-e a sátán? És az hogyan? És hogy Isten teremtette a rosszat, a sátánt, az ördögöt? Erre a kérdésre is választ fogunk kapni a következő alkalommal. Köszönöm a figyelmet! Találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra!